Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunk 90. előadásához érkeztünk, és ahol most tartunk ebben a hosszú sorozatban, Jézus életét tanulmányozzuk, a pusztai megkísértésig jutottunk el, és itt jónak láttuk azt, hogy visszatérjünk a Biblia legelejére, hogy tisztázzuk, mi az, hogy rossz, mi az, hogy bűn, mi az, hogy megkísértés, mi az, hogy a kísértésben való elbukás, vagy kísértésben való győzelem. Ennek keretében Mózes első könyve első fejezetéről beszéltem, a teremtés történetről, a második fejezetről, az ember teremtéséről és az emberi kultúra alapjairól, és az elmúlt előadáson a harmadik fejezet első 6 versét vettük vizsgálat alá, mint egy nagyító alá helyeztük ezt az első 6 verset, ami az egyik legnagyobb lélektani drámát írja le a Bibliában, Éva megkísértését, és aztán tulajdonképpen, mivel Éva mögött ott van Ádám is, és ő is beleegyezett a bűnbe, ő is vett a fagyümölcséből, ő is azt látta, hogy jó az a fagyümölcse, elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, az első emberpár elbukásáról ejtettem néhány szót. A mai alkalommal folytatom az elmúlt héten elejtett fonalat, és azzal a kérdéssel fejeztem be az akkori rövid kis előadást, hogy vajon ennek a látszólag olyan kicsinek tűnő bűnnek, olyan kisszerűnek látszó bűnnek, nagyon sok ember úgy lekicsinni, hogy kérem, ebből indult volna ki ez a sok nyomorúság, ami végigköveti az emberi történelmünket. Nos, hát ennek milyen következményei érlelődtek be ott rögtön már a paradicsomban. Hivatkoztam arra is önöknek, kedves nézőink, hogy a rossznak több jelképe van a Bibliában. Egyik jelképe a kovász. A kovász is egy kis anyag, ami egy egész tésztát meg tud kereszteni. Tehát a Biblia azt mondja, hogy minden dolog a kicsiből indul és a naggyá növekszik. Egyébként az evangéliumnak is ezért a jelképe a kovász, mert a jó kifejlődésében is hasonló mozgásokra lehetünk figyelmesek. Minden a kicsiből indul ki az életben, és aztán naggyá növekszik a rossz is és a jó is. Hogy növekedett naggyá a rossz már Ádámnak és Évának az életében? Azt olvassuk ugyanitt az első három fejezetet, tanulmányozzuk most a harmadik fejezet közepétől, hogy akkor, amikor az első emberpár elkövette az Istennel való szembefordulást, amikor engedelmeskedtek Sátánnak és az ő felajánlásának, rögtön három nagyon is fontos dolog történt, aminek a jelentőségét nem lehet lekicsinyelni, amiről külön-külön beszélni kell. Mi volt ez a három dolog, ami ott már rögtön a paradicsomban Ádámmal és Évával kapcsolatban bekövetkezett? Mostán nem is olvasnám a Bibliát, hiszen önök is mindannyian talán ismerik a történetnek ezeket a mozzanatait. Az első mozzanat, ami rögtön bekövetkezett ezután, hogy az emberi életben megjelent a félelem. Ádám és Éva elbújt a teremtője előtt. Isten, aki meglátogatta őket a paradicsomban, keresésükre indult, és ekkor hangzik fel a Bibliának az első nagy kérdése. És azt hiszem, ez a Bibliának az első nagy kérdése az egyik leghatalmasabb kérdés is, ami található a Bibliában. Ádám, hol vagy? Tehát ember, hol vagy? Hova jutottál? Én nem erre teremtettelek, nem félelemre, nem szégyenre, nem elbújdosásra. Én életre és a föld feletti uralkodásra teremtetek, és most hova jutottál? Ma is emberek nagyon sokszor vetik fel ezt a kérdést, hogy Isten hol vagy? Ha én láthatnám az Istent, ha én tudhatnám, hogy az Isten létezik, hogy valóságosan létező személy, mennyire hinnék az Istenben? A Biblia szerint Isten, ha nem mutatja is meg magát, azért nem mutatja most meg magát, mert senki ember nem tudná elviselni az ő színről színre látását itt a földi körülmények között, de azért az Isten a szavát hallatja, hangjával, tanításaival megközelít minden embert. Nem az Isten a rejtőzködő Isten, nem az Isten a rejtőzködő lény. Rejtőzködőkké mi váltunk emberek, akik elveszítettük a bizalmunkat a teremtőnkben, akikben felbomlott az egészséges egyensúly, a teremtő és a teremtmény közötti kapcsolat egyensúlya, és nekünk kell föltenni ezt a kérdést, hogy ember, ember, hol vagy, hova jutottál? Mikor a világba beengedtük a rosszat, a rossz éket vert a teremtő és a teremtménye közé, és az ember azóta fél, A Biblia szerint azóta van félelem a világban, amióta rossz létezik a világban. Ha nem lenne rossz, ha nem lenne bűn és ennek a következményei, félelem nélküli életet élhetnénk. Az az ember, aki már látja, hogy hol a rossz, aki már az Isten segítségével fölveszi a küzdelmet a rosszal szemben, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mondja János apostol. És a félelem el kell, hogy távozzék egy olyan ember életéből, aki megtalálta az Istent, aki visszatalált az Istenhez. De addig, míg ez nem következik be, addig az ember életében mindennapos vendég a félelem. A gyerekkortól kezdve felnőtt korunkig, időskorunkig a félelem számtalan formában tör ránk. Esetleg este vagy éjszaka, esetleg amikor egyedül vagyunk, esetleg amikor kezdünk megöregedni és azt látjuk, hogy már közel a halál. Pál apostol is azt mondja, hogy az emberek a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok lettek. Ezt a zsidókhoz írt levél második fejezetében mondja az apostol, hogy minden ember érzi, hogy behatárolt az élet, egyszer vége lesz az életének. Jó lenne mindent belesűríteni, egyre többet kiaknázni ebben az életben, mert nagyon gyorsan elmúlik az élet, nagyon gyorsan meghalunk. Nagyon sokféle félelem van, idegentől való félelem, tárgytól való félelem, a szorongásos félelem, aminek szinte nincs is oka, megöregedéstől való félelem, lekicsinyléstől való félelem. Én is így gondolom, hogy Pál mondja, hogy mindez a haláltól való félelem hatalmas nagy régiójába tartozó sok-sok félelemérzés. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, ő az életében soha nem félt. Ő elmondhatta magáról, hogy én és az Atya egy vagyok. Elmondhatta azt, hogy ő mindig azt akarja megvalósítani, amit az Atya elébe helyezett. Jézus életében nem volt félelem. Illetve egyszer volt félelem, amely félelemnél nagyobb félelmet ember még nem élt át. Amikor Jézus belépett a Getsemáné kertbe, így mondják az evangéliumok, kezdett rettegni és gyötrődni. Nem is akármilyen félelem volt Jézusban, rettegés és gyötrődés. Miért? Mert ez a kis jelenet is, ami Mózes első könyve harmadik fejezetéből érthető egyébként, és itt is látjuk, hogy az Ószövetség nélkül az Új Szövetség semmiféleképpen nem érthető. Tehát Jézus azért kezdett el rettegni és gyötrődni, mert a Getsemáné kerttől a Golgotáig helyeződött rá az ő vállaira az emberiség összes bűnterhe. Most lett Jézus igazán bűnhordozóvá, aki magára véve elhordozza a világ bűneit, aki azért jött el a földre, hogy az ember bűneiért kereszthalált szenvedjen. Jézus azért kezdett rettegni és gyötrődni, mert ez a bűn áthárítás, ez valóságos volt, és Jézus látta, hogy a bűn őt is elválasztja attól a mennyei atyától, akivel ő különben mindig boldog közösségben létezett. És mondom, innen Mózes első könyve harmadik fejezetéből érthető a későbbi evangéliumi elbeszélés is, hogy Jézus a rettegéssel, a gyötrelemmel, hogy ezt átélte, tulajdonképpen azért élte át, mert a bűnteher valóságosan az ő szívére, az ő életére helyeződött. No de nézzük a bűnnek a második következményét, a félelem, a szégyenérzés után, hogy a második következménye a bűnnek az, hogy amikor látták az ősszülők, Ádám és Éva, hogy most ki vannak szolgáltatva a rossznak, beengedték a rosszat a világba, így mondja a bibliai szövegünk, látták azt, hogy mezítelenek. Akkor fügefa levélből körülkötőket készítettek, egy fügefa levél ruhával borították be magukat. Itt is kérem a kedves nézők figyelmét, nem a szemérem testük elé tettek csupán fügefa levelet, amit oly sokan ábrázolnak a római katakombáktól a középkoron át egészen mindmáig, hogy az első emberpárnak a bűneset után a szemérem testük előtt van ott a fügefa levél, sőt, nagyon is rossz ábrázolás ez, ami az ősbűnt valami nemi vétségnek akarta beállítani. Biblia nem lévén a kézben egyszerű embereknek sok mindent be lehetett állítani, és sok mindent el lehetett velük hitetni, de erről szó nincs a Bibliában, hiszen Isten azért teremtette az első emberpárt is egymásnak, a férfit és nőt, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, utódaik töltsék be a földet, tehát a nemiségben semmi szégyelnivaló nincsen, azt Isten azért teremtette, mert hozzá tartozik az ember élethez, mint ajándék tartozik hozzá. Az angyalok rendjében nincs nemiség például, az emberek rendjében van, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és teremtette férfiúvá és asszonnyá őket. De a második következmény, hogy a szégyenérzetet úgy akarták legyőzni, hogy az egész testüket, tehát ismét mondom, nem a szemérem testüket, hanem az egész testüket beborítják fügefa levél öltözékkel. Ez tulajdonképpen, mit mondok ezzel, hogy a bűn második következménye volt, a félelem után megjelent a bűnnek egy másik következménye, a félelemmel talán átlósan ellentétes oldalon ezt a második következményt a magabiztosság bűnének, vagy a bűn következményének nevezném. Ők úgy gondolták, hogy elkövettek egy hibát, beengedték a világba a rosszat, de hát majd a saját erejükből legyőzik, majd ők megvédik magukat. Majd ők felöltöznek ebbe a ruhába, és akkor majd mentesek lesznek ezután a bűntől. Milyen sokat mondó Istennek erre adott válasza. Isten, hogy nézi az első emberpárt, és kihirdeti aztán az ősevangéliumot, amivel majd egy hét múlva szeretnék foglalkozni, a Bibliának leghatalmasabb kijelentése, Istennek a paradicsomban mondott ígérete Sátánnak és az első emberpárnak, az első ígéret az eljövendő megváltóra, Krisztusra. De mielőtt ez elhangzott volna, Isten már a fügefa levél öltözéket leveszi az első emberpárról, és bőrruhákat ad nekik. A fügefa levél ruha és a bőrruha között óriási különbségek vannak, csak a legegyszerűbbet említem, hogy sokkal erősebb, sokkal melegebbet adóbb a bőrruha. De az is különbség, hogy a bőrruha elkészítése állat áldozatot kívánt, állatok életének az elvételét. Itt lesz az áldozati rendszernek a forrása, itt lesz a Krisztusra előremutató bárány jelképnek a megalapozása, ennél vagyunk most itt, Mózes első könyve 3. fejezeténél, vagyis mintha az Isten ezzel azt mondaná, hogy ember, ha már a világba engedted a rosszat, most miért vagy magabízó, hogy te most le tudod győzni a rosszat, dehogy tudod legyőzni, a rossz az fölébed fog hatalmasodni. Úgy, hogy majd később mondja a 37. Zsoltárban Dávid, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Hát nem mi döntjük el most a világban, hogy mennyi rossz legyen. Ha mi döntenénk el, nyilván nagyon kevés rosszat szeretnénk. De érezzük, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk. Gyilkosságok történnek, csapások történnek. Vérlázítóbbnál vérlázítóbb eseményeknek vagyunk szem- és fültanúi nap-nap után. Hát az ember szinte sodródik, a történelem szinte sodródik a rossz áradatában. Itt csak egy megoldás van, csak egy valaki tudja megfékezni az egyén életében a rosszat, közösségek életében, és végül is az egész világ történelem életében egy valaki tudja megfékezni a rosszat, az ő közbelépése, az ő vele való együttműködés, az ő második eljövetele, és ez Jézus Krisztus. Az Istennek a második válasza is Jézus Krisztus volt. A félelemre adott válasza is Jézus Krisztus. A szégyenérzetre és a magabiztosságra adott válasz is Jézus Krisztus. És a bűn harmadik következményére adott válasz is Jézus Krisztus. Mert mi a harmadik következménye a bűnnek? Hogy amikor Isten megszólítja az első emberpárt, az Ádám hol vagy után további kérdést tesz, hogy mit cselekedtél? Hát mit tettél? Mindenre felkészítettelek, mindent elmondtam. Hogy lehet az, hogy mégis ezt tetted, hogy egy ellenséges erőnek kiszolgáltattad a magad és az egész emberi nemzetségnek az életét? Akkor Ádám erre a kérdésre azt válaszolja, és micsoda félelmetes ez a harmadik következmény is a félelem és a magabiztosság után, amit én a bűn áthárításának neveznék, a bűn másra tolásának neveznék, mert hiszen Ádám ezt válaszolja az Úrnak, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, és így ettem. Vagyis nem én vagyok a bűnös. Én ugyan szintén vettem a fa gyümölcséből, de hát Éva a feleségem adott nekem, és tulajdonképp Évát a feleségemet meg kiadta mellém. Az asszony, aki te mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, és azért tettem. micsoda félelmetes következménye a bűnnek, hogy a bűn nem önmagát állítja, ugye nyilvánvalóan nem önmagát állítja a bűn helyzetébe, hanem a bűnt át akarja hárítani a teremtőre. Valami idegen lelkület szólal meg Ádámból, rögtön vádaskodik. És nem csak Évát vádolja, hát őt is vádolja, súlyos szavak voltak ezek a feleségére nézve, de vádolja azt, aki Évát ő mellé tette, tehát vádolja az Istent. A bűnáthárítás, a vádolás, az Istenre fogjuk a dolgok okát, mennyire elterjedt mind a mai napig a világban, hiszen Istent, ha az emberek emlegetik, nem éppen, mint az ajándékozó Istent, nem éppen, mint a mindenért adjunk neki hálát Istenét emlegetik. Gondolják meg a káromkodásokban, a szitkozódásokban, de még az olyan ártatlannak tűnő kifejezésekben is, hogy Isten nyila, vagy Isten háta mögötti falu, beszéltem már ezekről a nyelvi jellegzetességekről, és mi szólal meg az emberi életnek, milyen hajlandósága tör fel, gejzírként, vulkánként, mi tör fel? Az, hogy egy valaki felelős a rosszért, és ez az Isten. Ha az Isten lenne, nem engedni ezt a sok mocskot, ezt a sok gonoszságot, ezt a sok rosszat. Ez tör fel az ember lelkeméjéről. De igazságos dolog ez. Jó volt ez, hogy Ádám ezt felelte. Erre adott válasza lesz Istennek majd az ős evangélium. És az Isten kijelenti, hogy én valóban majd magamra veszem a bűnt. Én valóban olyan leszek, mint a ma élszkígyó, amit fölemelt Mózes a pusztában. Én úgy felemeltetem, hogy mindeneket magamhoz vonzak. Ezt mondja ki Pál apostol is megrendítő fogalmi, nyelvi tisztasággal a II. Korintus levél 5. fejezet 21. versében, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus, aki bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Igen, az Isten majd magára vállalja a bűnt. Nem csak Ádám és Évának, hanem az azután megszületett összes embernek összes bűnadósságát magára fogja venni. És aki bűnt nem ismert, az bűnné lesz, és Isten az Atya a bűnt az ő fiában fogja egyszer s mindenkorra láthatólag, érzékelhetőleg megbüntetni. Isten bűngyűlölő. Ha a fia veszi magára a bűnt, ha a fia vállalja is átta a bűnt, nem kedvezhet az ő tulajdon fiának. Így mondja Pál a Római Levél 8. fejezet 32. versében. Nem kedvezhetett Isten a tulajdon fiának sem, mert a bűn iszonyatos dolog. A bűn, amely félelmet szül. A bűn, amely magabízás szül. És a bűn, amely azt szüli, hogy az egyik ember a másikra mutogat, és senki nem akar felelősséget vállalni, senki nem akarja elfogadni, hogy igen, én hibáztam, milyen nehezen jön ki ez belünk, hogy igen, én hibáztam, bocsánat. Hanem inkább az ember a másikra mutogat, inkább azt mondja, hogy ő tette. Az asszony, aki te mellém adtál, ő adott nekem a fagyümölcséből, és így ettem. Megrázó Mózes első könyve 3. fejezet. A kis kovász, tetszenek látni, kedves nézők, ez a kis kovász, a bűn kovásza, ott rögtön a tett elkövetésének helyszínén és idejében, ez a kis kovász már mivé kezd dagadni, mivé kezd növegedni. Teljesen eltorzul az ember, mintha Rembrandt egyik részkarcát látnánk, hogy Éva arca hogy csúnyul el, és Ádám arca hogy válik szinte hasonlóvá a megkísértőhöz, Sátánhoz. Sátán azt adja, ami a lényege. Nem adhatok más, csak mi lényegem. Igen, azt adta, ami a lényege, a félelem, a magabízás, az értelmetlen bádaskodás, az irigységből kinövő e torz jellemvonások összessége itt van az emberi történelmnek a legelején. Félelmetes helyzet. A ragály egyik pillanatról a másikra már két emberre kiterjedt, és ahogy jönnek majd az elkövetkezendő emberi nemzedékek, ki mindenkire, mindenkire ki fog terjedni. Ezért van óriási jelentősége annak, aminek külön előadást kell, hogy szálljunk-e sorozatunkban is, annak az isteni szózatnak, amit régen proto-evangéliumnak, vagy más néven ős evangéliumnak neveztek el, vagyis egy mondatban Isten kijelenti a szabadítási tervét, egy mondatban, mint egy dióhéjba, Isten belefoglalja az egész Bibliának a tanítását, mert túlzás nélkül mondhatom önöknek, és ezért kell a jövő héten ezzel folytatni a sorozatunkat, hogy Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse, az ős evangélium dióhéjban az egész Bibliát tartalmazni fogja, az egész isteni tervet a rosszra, hogy az Isten hogy néz a rosszra, hogy kívánja szabadítani a teremtményeit a rosszból, milyen áldozatot hoz ezért az Isten, mit nem sajnál az Isten azért, hogy az ember ki lehessen emelni a rosszból, és csak egyetlen egy módon lehet kiemelni, több módja ennek nincsen. A protoevangélium, vagy az ősevangélium lesz a következő előadásunknak a tárgya. Aki nézi sorozatunkat, és esetleg Bibliával a kezében nézi, és elő akar erre készülni, kérem szíveskedjék elolvasni tehát Mózes első könyvének, a Genezisnek, a 3. fejezet 15. versét, és sorozatunkat a következő héten ezzel fogjuk folytatni. Viszontlátásra! Thank you.